Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Virágszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában először elmegyünk majd Liechtensteinben. Megnézzük, hogy a fejedelemség, a hercegség vajon milyen turisztikai látnivalókkal fogadja az ide látogatókat. Aztán a műsor második fél órájában pedig irány Svájc, hiszen Liechtensteinből nincs egy hete, hogy hazatértem, és előtte pedig Svájcban voltam, nagybátyám városában, Kurban, és felfedeztem Bürgenstock híres szállodáit, hogy vajon most miként várják a vendégeket, és Annette Bürgenről is mesélek majd a műsorban. Úgyhogy egy álomszerű svájci kirándulásra hívom önöket, de először Liechtensteinnel, ezzel a mesebeli kis hercegséggel kezdjük, amely önálló állam. De hogyha ellátogatunk Liechtensteinbe, akkor azt érezzük, hogyha már voltunk mini államban, Vatikánban például, vagy akár Monte Carlo, vagy a monakói hercegség, Monte Carlo az csak egy része a monakói hercegségnek, csak sokan így ismerik, akkor azt érezzük, hogy azért Liechtenstein egy picit más, először is nem is annyira pici. Hogyha megnézzük a monakói hercegséghez képest, akkor azért nem érezzük azt, hogy mindig csak egy városban vagyunk, ennél jóval nagyobb. Liechtensteinben sokszor voltam már, először 1978-ban, és az volt a csoda, hogy édesanyám azt mondta, hogy hát a Liechtenstein-svájci határon csak egyetlen határőr fog állni. És tényleg így történt, volt határőr, egyetlen egy bódé mellett áldogált, és a svájci-liechtensteini határon gond nélkül átmentünk. Annál sokkal nehezebb volt a dolgunk az osztrák-liechtensteini határon, mert ott azért komolyabbak voltak az ellenőrzések, és alaposan megnézték a bordó zsigulit, hogy vajon mindent rejt a csomagtartó. De meseszerűnek tűnt az, hogy hát itt tényleg nincsen hadsereg, és valóban nincsen hadsereg, de azért rendőrség, csendőrség azért van. Második János Ádám és Mária hercegnő az uralkodói pár, a fia a trónörökös herceg, és népszavazáson meg is erősítették a jogait. A 2000-es években felmerült az, hogy esetleg alkotmányossá kellene tenni még inkább Liechtenstein berendezkedését. Hát nincsenek olyan abszolutisztikus jogok azért, mint amilyen mondjuk az emírségekben, az Egyesült Arab Emírségekben, az emírek esetében, vagy akár Szaúd-Arábiában vannak. Tehát nem abszolutisztikus monarchia Liechtenstein, de bizony a herceg, a fejedelem akár fel is oszthatja a parlamentet indoklás nélkül bármikor, és nem lép életbe a törvény, amit nem ír alá. Tehát azért komolyabbak, erősebbek a jogosítványai, mint egy köztársasági elnöknek, vagy mint akár a spanyol királynak. Nagyon gazdag, a liechtensteini uralkodó, számos bankban van részesedése, különböző üzletekben, hiszen a liechtensteini bankrendszer azt talán még a svájcihoz képest is megengedőbb volt sok esetben, aztán kitört a nagy adóbotrány, amikor egy liechtensteini bankártól a német titkosszolgálat megvásárolta a német ügyfeleknek az adatait, és hát akkor ugye nagy komoly büntetések elé néztek jó páran, és hát megrendült a bizalom a liechtensteini bankokban, aztán utána már ők is komolyabban vették a pénzmosás elleni szabályokat. De azzal együtt nagyon komoly pénzügyi tervező cégek dolgoznak, élnek itt Liechtensteinben. Érdekes az, hogy a mai napig van Vaduzban egy várkastély, és ott él a herceg és családja a többségében. Volt olyan időszak, amikor leköltöztek a családtagok, de most nem lehet látogatni a vaduzi várkastélyt, és ott lakik a herceg és családja sok esetben, meg ott fogadja a vendégeket is. A magyar köztársasági elnök is volt már úgy, hogy meglátogatta a liechtensteini herceget a rezidencián, és érdekes az, hogy vannak azért Liechtensteinben helyi szabályok, például börtön jár abortusz esetén, és nem csak annak, aki ezt engedély nélkül megteszi, hanem az orvosnak is, és csak erőszaktevés, vagy pedig egyéb súlyos bűncselekmények esetén lehet ez alól mentesülni. Úgyhogy vannak azért a helyi jogszabályok között is olyanok, amelyek esetében már nem teljesen illeszkedik az általános Európában megszokott jogrendszerhez a liechtensteini jog. Itt is laktunk egyébként Liechtensteinben, hazafelé jövet megálltunk, és Vaduz városában megnéztük azt, hogy milyen az este. Hát nagyjából olyan, mint a svájci kisvárosokban vagy a falvakban, tehát nyugodt, békés, Ez egyébként nem sokat változott az idők folyamán. Emlékszem, hogy amikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején én már diákként sokszor a nyaramat Svájcban töltöttem, elmentem egy diszkóba, és volt olyan diszkó, hogy hát 8-ra oda mentünk, beszélgettünk, aztán 11-kor mindenki hazament. Hát most ezt elmondom egy fiatalnak, hát ilyenkor még nem tudom, 11-től éjfélig alapoznak, és akkor mennek utána a 7. kerületbe valamelyik izgalmas helyre, tehát, vagy ami éppen nyitva van. Úgyhogy nagyon furcsa volt ez számomra, de a világban egyébként ez nem feltétlenül van egyedül így. Még a híres bangkoki éjszakai negyedben is 2-kor be kell zárnia a szórakozó helyeknek. Valószínűleg ezeket nem csak mentalitás hozta így, hanem hát az is, hogy lehessen elmenni másnap nyugodtan dolgozni, főleg, hogyha utána munkanap következik. Liechtenstein minden esetre gyönyörű kis monarchia, itt Ausztria és Svájc között a Rajna völgyében, és nagyjából akkor az egész területe, mint egy magyar városka, egy járás talán. A legnagyobb város egyébként Sán. Úgy hívják, hogy Sán, SCH-val írják, és 2 A-val, ugyanis a hivatalos nyelv a német, és ezt ilyen kicsit Liechtensteini akcentussal beszélik, bár hozzáteszem, hogy angolul nagyon sokan tudnak. Mintegy 40 ezeren élnek itt Liechtensteinben, vannak egyébként magyarok is, akik Liechtensteinben dolgoznak, Vatikánnál is nagyobb, Monaco-nál, a Monacói Hercegségnél is nagyobb, sőt, San Marinónál is nagyobb, úgyhogy Európában is vannak még nála kisebb államok, ugyanakkor az egyfőre jutó GDP az rendkívül magas. Van Liechtensteini síközpont, nem is egy, 2 is, és Vaduzban mesélem, hogy este, hogy amikor lementünk, akkor azért láttunk sok-sok érdekes dolgot, bár nagyon sok minden már zárva volt este 7:30 magasságában, de a 0 km kő például itt van a lábánál a Várkastélynak, lent a Sétáló utcában. Ott van a vadúzi polgármesteri hivatal, 2 impozáns lószoborral, és nagyon szép épület, úgyhogy ide is érdemes eljönni egy fotó erejéig. Aztán van egy olyan szökőkút, ahol jobbról és balról elindul a vízsugár, és ilyen félkörívet ír le, és akkor aláállhatunk. Hát ezt Fülöp, Milla és Jászmin, a 3 pici gyermekem, 6, 4, meg 2 évesek, nagyon-nagyon élvezték. Utána, ha tovább sétálunk, akkor eljutunk egészen a törvényhozás épületéig, ami egy viszonylag modernebb épület, hát ezért nem a magyar parlament, de egy fotót mindenképpen megér, és mellette már egy inkább klasszikusabb jellegű másik épületet találunk, zászlókkal, címerrel, itt vannak a minisztériumok, az a közigazgatásnak egy fontos épülete, és ha még tovább sétálunk, akkor pedig Vaduz templomához érünk, a legismertebb templomához érünk. Úgyhogy lényegében egy kiadós sétával, 2 óra alatt úgy Vaduz belvárosát úgy felfedezzük, hogy közben még fagyizni is megállhatunk az egyik híres fagyizóba. Este pedig válogathatunk 2-3 étterem közül, olyan sok azért nincsen nyitva nagyon sokáig, hogyha nappal vagyunk, akkor szinte mindent kinyitnak, hiszen a turisták sokasága az főleg megy Svájcba, vagy Ausztriába, Svájcból, és akkor itt megáll, ritka az, hogy itt is éjszakázzanak. Egyébként abban a hotelben, ahol mi voltunk, ott például automatizáltak szinte mindent, tehát megérkeztünk, automata volt a becsekkolás, beírtunk minden adatot, automatikusan fogtuk a kis szobakártyát, hozzáérintettük egy ilyen kis mágnes alapú szerkentyűhöz, ott az adatok rákerültek a gépre, azzal kinyitottuk az első ajtót, kinyitottuk a szobaajtót, és gyakorlatilag senki hozzánk nem szólt, legközelebb személyzettel vagy emberrel a 4 csillagos szállodában másnap reggel találkoztunk, amikor a reggelinél volt egy hölgy, aki segédkezett egy picit, bár ott is azért már mindent kitettek, és hát igazából talán magunk is elboldogultunk volna, de ott azért volt egy hölgy, aki gondolom arról is gondoskodott, hogy aztán a szobák utána rendben legyenek és tiszták legyenek. De egyébként is kevés emberrel sok szálláshelyet üzemeltetnek itt Vaduzban és környékén. Fővárosa Liechtensteinnek Vaduz, de ennél jóval népesebb település Sán, bár hozzáteszem, körülbelül olyan ez, mintha azt mondjuk, hogy na akkor oké, Monacói Hercegség, akkor mi Monte Carlo, meg mi a másik városnegyed, hát lényegében egy helyen vagyunk mindenhol, és a Monacói Hercegségnél is vannak elvileg külön-külön városok, de hát valójában az egész már egybeépült, és nem is tudjuk, hogy mikor, hol a határ, csak hogyha előtte, utána olvasunk. Hát itt is ilyen ez, hogy Vaduz, persze, az a központ, és akkor utána már rögtön Sán, maximum a közintézmények feliratából ismerjük meg, hogy most már Sánban vagyunk. Ha utána tovább megyünk, még eljutunk egy olyan kis helyre, ahol azért jobbra-balra vannak mezők, egy kis mini erdő, egy magasabb hegy a távolban, tehát azért mondom, hogy ez nem annyira kicsi, hogy na, van Vaduz meg Sán, ugye az egybeépült két város, és aztán utána vége, hanem azért vannak szabad területek, és sok-sok Liechtensteini autó az FL rendszámmal, ami a Fürstentum Liechtensteinnek a rövidítése. Nem tagja az Európai Uniónak Liechtenstein, és ugyanakkor az európai gazdasági térséghez, az EGT-hez tartozik. Svájc nem. Tehát Svájccal ellentétben Liechtenstein az EGT tagja, és érdekes az, hogy ennek a ellenére az EU-nak ugye nem tagja, de az Európai Szabadkereskedelmi Társulásnak, az EFTA-nak pedig igen. Liechtensteint már nagyon korán lakták egyébként, és hosszú idő óta már rómaiak előtt is megtelepedtek itt emberek. Római tartomány volt aztán, és a nyugat-római birodalom után aztán germánok települtek a területre, és egy ideig a bregenzi gróf uralkodott itt a környék felett. 1342-ben alakult meg a vaduzi grófság, és Vaduz meg Schellenberg egyesülésével jelenlegi határait is elérte Liechtenstein az 1400-as években. Azért Liechtenstein, mert hogy az 1712-es megállapodás értelmében a Liechtenstein ház kapta meg birtokként az egész területet. Egyébként fizetett is érte János Ádám herceg, a Schellenberg uradalomért 115 ezer forintot, a Vaduz uradalomért pedig 290 ezeret régi tulajdonosának. Aztán 1719-ben önálló állam lett már a Német-Római Császárságon, a Német-Római Birodalmon belül, és érdekes egyébként, hogy egy ideig a herceg, az uralkodó Bécsben lakott. Tehát Bécs mindig fontos városa volt a liechtensteini uralkodóknak. Az első világháború után Svájccal voltak nagyon jó viszonyban, és 1921-ben pedig alkotmányos monarchia lett már Liechtenstein, 23-ban pedig gazdasági és vámunió jött létre Svájccal, úgyhogy a hivatalos pénzneme a svájci frank. Semleges maradt a második világháborúban, úgyhogy azért az állampolgárok ilyen szempontból jól jártak, bár az állampolgárok közül sokaknak voltak Csehszlovákiában, Lengyelországban birtokaik, ezeket államosították, úgyhogy hosszú ideig Csehország és Liechtenstein között rosszak voltak a diplomáciai kapcsolatok. Érdekes, hogy Szlovákia és Liechtenstein például csak 2009-ben ismerte el egymást meglehetősen későn, de az is furcsa, hogy a nők csak 1984-ben kaptak választójogot. 2003-tól pedig meséltem már, hogy új alkotmányt fogadtak el, úgyhogy bővültek az uralkodói jogkörök, tehát ugyan alkotmányos monarchia, de azért sok mindent megtehet a herceg. És hát II. János Ádám fejedelem 2004-ben pedig helyettesévé, egyfajta trónörökössé nevezte ki első szülött fiát, Alajos trónörököst, aki örökölni fogja majd a vagyont is, hiszen rendkívül gazdag a család. Liechtensteinben érdekes, hogy a lakosságnak csak kétharmada született az országban, egyharmada nem, bár hozzáteszem, hogy Svájcnál sincs másképpen, hiszen 5 millió 800 ezer svájci élt Svájcban akkor, amikor én a 70-es évek végén először gyerekként a szüleimben itt voltam, most 9 millióan vannak, úgyhogy itt sem történt túlságosan sok születés, tehát látjuk azt, hogy általában ez az EU-n belüli országok jelentős részére jellemző, hogy stagnál vagy esetleg csökken a lakosság száma alapesetben. Svájcban is ugye most 9 millióan úgy lettek, hogy a 6 millióhoz jött még 3 millió olyan, aki bevándorol és máshonnan érkezett. Hát Liechtensteinben is nagyjából hasonló módon történt az, hogy a lakosság egyébként növekedett. Úgyhogy törökök vannak sokan, és számos más országból még vannak itt bőven. Úgyhogy érdekes, hogy van azért munkaerő, meg hát sokan azt mondják, hogy jó is itt dolgozni, magasak a fizetések, főleg németül beszélnek, de sokan tudnak angolul is, és hát a liechtensteini német az igazából a kelet-svájci német. Hát amikor a Swiss Dutch-ról beszélünk, jó magam azért gyerekkoromtól kezdve hallottam már a nagybátyámnak a társaságát beszélni, meg sok nyáron azért beszélgettünk ott Kurban, amikor a Bahnhof mellett, a pályaudvar mellett üldögéltünk a kávézóba, az volt a kedvenc helye az ottani magyaroknak, és akkor nyilván voltak olyan vendégek is, meg barátok, ismerősök, akikkel beszéltük a Swiss Dutch-ot, és hát azért érezni, hogyha nagyon-nagyon lehet, akkor érezni a különbséget ahhoz képest, hogy ott hogy beszélnek, meg mondjuk Zürichben németül, de hát nyilván alapvetően mindenki megérti, hogy ha valaki németül tanult, akkor az alapokat. nagyon komolyan odafigyelnek az idősekre. Jövőben idős van egy ilyen elnevezésű komoly gondoskodó politika, és mind a férfiak, mind a nők 64 évesen mennek nyugdíjra, de van lehetőség arra is, hogy ezt úgy kezeljék, hogy korábban vagy későbben. Liechtensteinnek nincs hadserege. A porosz-osztrák háborúban még 80 embert küldött Liechtenstein, de aztán a Német Szövetség felbomlása után fel akarták osztatni a parlament javaslatára a hadsereget, mert hogy túlköltségesnek ítélték. Hát a herceg akkoriban ellenezte, de aztán végül jóvá hagyta, úgyhogy felosztott a hadsereg, és 1939-ben halt meg 95 évesen az utolsó liechtensteini katona, utána már a határőrös rendőr volt, tehát a rendőr-csendőr titulusa volt, és ők végzik a rendnek a fenntartását, de nagyon kevés a bűncselekmény Liechtensteinben. Általában szerelemféltés vagy hasonló jellegűek vannak, de erőszakos bűncselekmények nagyon ritkán fordulnak elő. Két választókerület van Liechtensteinben, van a felső ország meg az alsó ország rész, az Unterland meg az Oberland, és ők választják aztán meg a képviselőket, és ők alkotják aztán a parlamentet, de mint említettem, a parlamentnek azért korlátozottak a jogkörei ahhoz képest, hogy a hercegnek milyen jogkörei vannak, tehát akár fel is oszlathatja. 10 település van Liechtensteinben, de Vaduz meg a másik nagyváros Sán az lényegében egybeépült, de vannak azért más települések is, és fekete színű a rendszámtábla, és FL a kezdete, hogy a Fürstentum Liechtenstein, ezért néz ki így. A liechtensteini posta a legnagyobb állami vállalat, lehet is kapni mindenféle bélyegeket, sőt, az egyik szuvenírboltban még az útlevelünkben is kérhetünk pecsétet, és akkor elmutogathatjuk, hogy na hát akkor liechtensteini pecsét itt van, és ilyen szolgáltatást is nyújtanak. Van 3 liechtensteini mobiltársaság, Liechtensteinben is működő mobiltársaság, de hát a svájci meg az osztrák mobiltársaságoknak a szolgáltatásai is a legtöbb helyen elérhetőek. Úgyhogy jók az életkörülmények, kevés a munkanélküli, kedvesek a helybeliek, ezt tapasztaltam, tényleg szolgálatkészek. Hát esténként azért nem dühöng az élet, az kétségtelen. Nyugalom van, béke, a távolban fehér, havas magaslatok, csúcsok, de a felségem úgy fogalmazott, hogy Liechtenstein aranyos, de egy picit így Svájc AliExpress kiadása. Hát nyilván én nem fogalmaznék így, mert Liechtenstein nekem szívemhez közel álló hely, de hát ez biztos, hogy Svájcban azért több minden van, ugye jóval több szórakozási lehetőség, klasszikusabb, híresebb, elegánsabb szállodák. Liechtensteinben meg egy tündéri település Vaduz, mesebeli, izgalmas kis helyek, templomok, gyönyörű apró kis üzletek, itt is vannak óraboltok, úgyhogy szerintem egy Liechtensteini kis kirándulás 2 napra, 3 napra az csodálatosan szép élmény lehet, mint ahogy nekünk is szép élmény volt. Mi ugye odafelé is láttuk a csodát. Most a belvárosban van egy útfelújítás, amiatt elterelték a forgalmat, úgyhogy felmentük egészen a folyónak a töltéséig, és akkor elmentük a stadion mellett is, úgyhogy láttam a Vaduznak a stadionját is, ami a svájci másodosztályban játszik. Egyébként szoktam néha követni már csak a nagybátyám miatt is, mert ugye nem messze van Kúr, ahová a nagybátyám való volt, és akkor ő is így mindig érdeklődött így a Vaduz iránt, és akkor én is figyeltem néha, hogy mit tudnak. Nagyon érdekes egyébként. Én szerintem nagyon-nagyon csinos kis település Vaduz, és Liechtenstein pedig valóban mindenképpen olyan, hogy érdemes megnézni. És hát rengeteg-rengeteg tégla van, azt mondják, hogy a klinker tégláknak az osztálya, az kétségtelen, hogy ebből sok van, de szerintem jól néz ki. A Postamúzeum azért is érdekes, mert rengeteg különleges bélyeget is láthatunk errefelé, a Nemzeti Múzeumban pedig az ország történetéről tudhatunk meg nagyon sok mindent. Van kincses kamra is, és borászat, művészeti galéria a központban, azt is meg lehet nézni, úgyhogy nagyon érdekes. Meg az is érdekes, hogy a lakosság arányához képest 2-szer annyian tanulnak zenét, mint Svájcban, és 5-szer annyian, mint Németországban. Úgyhogy ebből a szempontból ez rendkívül érdekes, hogy a zene az nagyon fontos a Liechtensteiniek életében. Láttam azt, hogy a templom is fontos, járnak istentiszteletre, misére, már vasárnap korán elindultak sokan, és hát az is szép, hogy milyenek a kis vendégfogadók. Van egy olyan vendégfogadó, ami már 250 éve fogadó, vagy legalábbis ilyesmi, és most felújították, nagyon jól néz ki. Európa a legkisebb síparadicsoma, mert hogy van két sípálya is, és van egy 2000 méteres magas hegy, ahol tényleg pazarul megcsináltak szinte mindent. Nyugalom van és biztonság, ez várhat mindenkire, aki ide látogat Liechtensteinbe, tehát azt kell mondanom, hogy nincs ok az aggodalomra, mert hogyha gyerekekkel sétálgatunk este, akkor is megtehetjük ezt mondjuk Vaduz város központjában. Elsétáltunk még a nagyobbik szökőkútig, meg voltunk még egy kis tehenészet mellett, úgyhogy vannak azért Liechtensteinben látnivalók, de mondom azért, tehát nem az a hely, ahol egy hétig el vagyunk, és akkor bőven minden rendben van. Hát, hogyha sielünk, akkor nyilván igen, de hogyha nincs egyébként dolgunk, akkor ha megszállunk, akkor nem fogunk csalódni, mert azért el lehet itt lenni, de hogyha errefelé járunk, mindenképpen érdemes betérni szerintem, mert azért Liechtenstein meg a vár alulról lefényképezve szép látvány lehet. A várhoz én többször is felmentem, most nem, de mondom, hát sokszor voltam itt nagybátyámmal, és jártunk ide. Ha felmegyünk, akkor kívülről csinálhatunk fotót, ennyi. De lentről jobban néz ki, úgyhogy ha gyalog megyünk fel, akkor szerintem az nagyon jó, de igazából annyira nem impulzív, nem azt mondom, hogy egy kihagyhatatlan dolog. De azzal együtt, ha már tényleg rengeteg időnk van, akkor akár ide is felcaplathatunk, ha nem, akkor este, amikor ki van világítva, akkor egy jó fotót készítünk, az tökéletesen működőképes. Az árak azok a svájci árakhoz hasonlóan viszonylag magasak, ez igaz az éttermekre, meg a szolgáltatásokra is. A műfogsor még az, amiben nagy csodákat tud Liechtenstein, nem csak az adórendszerben, meg a bélyekben, meg a postamúzeumban, mert hogy így gyártották egy időben a világon a legtöbb műfogsort. Ez is érdekes adat, bár ilyen gyárban vagy ilyen helyen nem jártam, ezt csak olvastam valahol. Van egy könyv, Liechtenstein látnivalója, az a címe. Hát mondom, szép dolog, hogy ebből könyvet tudnak kiadni. Végiglapozgattam, belenéztem, rengeteg túraútvonala van. Tehát azt mutatja be igazából, hogy amellett, hogy persze megállunk Vaduzban, és akkor ott sétálunk a főutcán, megnézzük a templomot, megnézzük a múzeumot, bemegyünk, pecsételtetünk az útlevelünkbe, a szökőkút fölöttünk átmegy, és akkor örülünk neki, a nullás körül kilométerkő, tehát itt van a liechtensteini nullás kilométerkő, azzal is fotózkodhatunk, a szuvenírboltba is bemehetünk, kettő is van belőle. Tehát van azért mit csinálni, de utána ugyan már mit csináljunk akkor mondjuk, hogyha idejövünk 5-6 napra, és akkor megmagyarázza ez a kis útikönyv, hogy ilyen és ilyen, meg ilyen, meg ilyen túraútvonalak vannak. Tehát kerékpározhatunk, és akkor mintaútvonalakat írtak le, hogy hova kiránduljunk, milyen szép ott a hegyvidék, a másik oldalon gyönyörű a rét, egy káprázatos kis forrás, úgyhogy ha ez a könyv a kezünkben van, és túrázni szeretnénk, akkor tényleg bejárhatjuk a kis mini állam, a hercegség zegét, zugát, és érezhetjük, hogy itt is kristálytiszta a levegő. Stanzer Horn, hölgyeim és uraim, így hívják azt a mesebeli helyet Svájcban, ahol kabrió felvonót is kipróbálhatunk. Hihetetlenül kellemes élmény, mégpedig azért, mert akinek egy kicsit tériszonya van, az is bátran beszállhat, mert az alsó rész az egy zárt kabin, és lecsücsülhet egy padra, akár a szemét is behunyhatja, hogyha zavarja őt a végtelen panoráma. Ha pedig valaki bátrabb, akkor felmehet a kabrió felvonó tetejére, és jobbra-balra szerte szét tekinthet, és láthatja a távoli nagy hegycsúcsokat, vagy lefelé nézve pedig a völgyet, az ott megbúvó gyönyörű kis édeni svájci települést, a tavakat is akár, és hát sok-sok csodát még. Annyira profik egyébként a svájciak, hogy amikor megállunk, akkor ugye kifizetjük persze a parkolási díjat, ha kocsival jövünk, majd először felvisznek minket egy fogaskerekűvel arra a szintre, ahonnan indul Svájc egyik nevezetessége, a híres kabrió felvonó, és felvisz a csúcsra, majd onnan pontosan természetesen, akár csak ahogy a svájci óra jár, tovább visznek minket a legtetejére a mesés hegycsúcsnak, és abban a pillanatban, amikor megérkeztünk, rögtön elkezdett zenélni egy svájci zenekar, úgy fogadtak minket, ott voltunk a felhők fölött. De előtte még a kabrió felvonó megállt azon a helyen, ahol még nem voltunk benne a felhőkben, és mesebeli képeket lehetett csinálni, hogyha valaki félt kinyújtani a kameráját, nehogy már a lendülettől, vagy amikor az egyik oszloptól a másikig egy picit inog a felvonó, valami gond legyen. Megálltunk, le lehetett mindent fotózni, videózni, majd bementünk a felhőkbe, ott aztán tényleg semmit nem láttunk, aztán kijöttünk a felhőkből, és ott volt a zenekar. Kiszálltunk a felvonóból, gyerekekkel is nyugodtan el tudtunk menni. menni. Jó magam, ugye Kúrban voltam először, hiszen itteni volt, Kúri volt a svájci nagybátyám, szegény nemrég meghalt, és megnéztük az egykori lakást, azt a helyet, ahol én gyerekkoromban játszottam. És ez is érdekes egyébként, hogy most rengeteg-rengeteget jártam Svájcba, és mondta a feleségem, hogy az volt furcsa, hogy most már hazaérkeztünk, és hallani majdnem mindig szirénát, jön a mentő, jön a rendőr, ott alig hallottunk ilyesmit. Tehát mentőautóval szinte nem is találkoztunk, szerencsére persze, rendőrrel is alig-alig találkoztunk, annál inkább kedves svájciakkal, akik segítettek a kabrió felvonóban is a gyerekeket beterelni arra a helyre, ahol biztonságban voltak, és utána mehettünk fölfelé a csúcsra, Stanzerhordra, és ott nem csak egy svájci zenekar fogadott minket, hanem egy remek étterem is, sorba állva még gulyást is kaphattunk. Miután jól laktunk, körbenéztünk, és lehetett látni Svájc magas csúcsait, a hatalmas, több ezer méter magas hegyek, még mindig ugye a tetejükön hóval díszítettek voltak, és akármerre néztünk, gyönyörködhettünk a hol felhőben úszó, hol pedig napsütésben ragyogó hófötte csúcsokban. Rengeteg olyan kis fémemelvényt létesítettek, ahová kiállhattunk biztonságosan, és fotókat lehetett készíteni. Meg persze megkóstolhattuk a helyi specialitásokat. Meséltem már önöknek, hogy hát Kúrban ugye a Landjäger, a klasszikus kolbász az, ami fontos helyi specialitás, meg rengetegféle fajta kolbász, nagyon sok sajtféleség van még. A nagybátyám mindig fondüt is készített, és olvasztott sajtot kínált nekünk, és mondta, hogy hát ez a mi specialitásunk, már úgy mi, hogy hát a svájciak specialitása, és ott Aróza meg Kúr környékén valóban sokan falatozták, de itt Bürgenstockban, meg a Stanzerhornnál, ugye a Stanz nevű településnél, ott főleg tojáslepényt kínálnak sok helyen, és hát én is megkóstoltam valóban mesebeli. Az alján van egy kis tészta, fölötte pedig sajt, és kiváló alkalom volt ez a nagyjából délután 2 óra arra, hogy ezt a csodát megkóstoljam, mert sokszor voltam Svájcban, voltam úgynevezett gasztrotúrán is, de ez a tojáslepény féleség, ez még kimaradt így az életemből, hát most már ezt is bepótoltam. Utána tovább mentünk itt a hegycsúcsok mellé, és volt egy sétaút, felvitt odáig a területig, ahol aranyos kis mormotaszerű rágcsálók élnek. Hát ezekből egyet se láttunk, úgy látszik, hogy ilyenkor elbújnak. Rengeteg kis apró virágot viszont igen. És gyönyörű volt a látványa, hogy voltak hatalmas havas mezők, és mellette pedig láttuk a tavaszi virágokat éppen kibújni a hó alól, a hó mellől. Mesebeli látvány volt. A legkisebb lányom 2 éves, Millának hívják, bement az egyik hókupacba, és csizmában volt ugyan, de nagyon csúszós a csizmája. És hát nagyjából 10 centis volt a hó, de nem bírt megmozdulni, mert félt attól, hogy elcsúszik, és mondta, mint Missy Mackó, hogy kétségbe esette, hogy hát én itt fogok maradni. És hát nagyon megijedt, hogy ott vagyunk ugye 2000 méter felett a hatalmas hegycsúcson, és hát apa nem tudja, hogy hát most érte fog-e jönni, mert hát ő beragadt a hóba, és hát annyira megható volt, hogy mosolyogtam, aztán gyorsan kimentettem a hófoszlányból, és nagy élmény volt, hogy ilyenkor áprilisban is lehet még hógolyozni úgy a felhők felett ott Stanzerhord környékén. Persze, még mindig tapasztaltam, hogy a biztonság svájci szintű, a precizitás és a pontosság is, tehát ez mindenképpen működött. Azért az látható volt, hogy a kiszolgáló személyzet leginkább azokból áll, akik az utóbbi 15-20 évből érkeztek, és hát nyilván ez más volt ahhoz képest, mint amikor még a 70-es, 80-as években gyerekként sokat voltam Svájcban. Ugye a 80-as évek végén, amikor már nem kellett 4 évet várni arra, hogy utazgassunk, sokszor volt az, hogy feltett engem anyukám a vonatra, Bécsben át tudtam magamtól szállni, és aztán Kúrba pedig levett a nagybátyám, mert már azért elég nagy gyerek voltam ahhoz, hogy ezt így megugorjam. Hazafelé mindig küldött biciklit is velem a bácsikám, mert hát svájci biciklit ugye ingyen lehetett vinni, és akkor ez volt az ajándék a családnak, nem csak a csokoládék, mert hát abból csak annyit lehetett küldeni, amennyit elbírtam. De hát az is nagy dolog volt, hát, hogy vittem haza a Toblerone-t, meg a sok más csodát. És érdekes az is, hogy ugye régen rajta volt egy svájci csúcs is a Toblerone-n, hát ma már nincsen rajta, mert ma már nem gyártják Svájcban. Sok mindent változtatott a nagy koncern, amikor eladták. De hát, ha már az eladásnál tartunk, akkor az is meglepő volt számomra, hogy ugye Ennertbürgen és Bürgenstock két kis svájci település, két kis falu, de azért híres mindegyik, mert a Dürer testvérek lényegében az európai szállodaipar nagyjai voltak, és a világ első luxus szállodáit ők is csinálták, hát több volt, de hát ugye hát Ricci svájci volt, egy svájci pásztorcsaládnak a sokadik gyermeke volt, és hát a svájci szállodaipar az mindig is rendkívül ismert és rendkívül híres volt, és megnéztük Bürgenstockba az itteni Hotel Palace-t, ami legenda volt egykor, Audrey Hepburnnek is ott volt a képe még, de itt járt II. Erzsébet, Jimmy Carter, amerikai elnökök, filmsztárok, hírességek, mindenki. Meséltem önöknek, ugye a Stanzerhornra miként lehetett fogaskerekűvel plusz kabrió felvonóval felmenni. Ez a kabrió felvonó, ez a top 10 látványosság egyike Svájcban sokak szerint, de egy másik fogaskerekű is van, az meg Bürgenstockban. Bürgenstock és Ennertbürgen két település, és az egyikből egy hegyi úton át lehet menni a másikba. Ezt a hegyi utat ezt az 1900-es évek elején csinálták, és ez a legszebb sétány a világon az alkotói szerint. Fülöppel kipróbáltuk azt is, hogy milyen barlangok, meg milyen izgalmas kis kiránduló utak vannak a környéken, de a teljes családdal úgy jöttünk át, hogy Ennertbürgenbe beültünk az autóba, lementünk a hegyről, és a hegy másik oldalán elmentünk Bürgenstockba. Bürgenstockban van ez a híres szálloda, van egy múzeum is, ami megmutatja azt, hogy a világsztárok, a hírességek, a nagy nevek, amikor idejöttek, akkor mi minden várta őket. Hát volt, aki léghajóval jött még, mert van egy hatalmas lift is, egy óriás lift, ami a világ legmagasabban fekvő liftjeinek egyike, és azzal is fel lehet menni, és gyönyörködni lehet a panorámába, és volt olyan, hogy léghajóval érkeztek ide a lifthez a hírességek, ez már volt több mint 100 éve is, és ott kiszálltak, és akkor elmentek ebbe a híres szállodába. Most is láttuk azt, amikor 8-10 régi Porsche-val megérkeztek vendégek. Hát azért, hogyha megnéztük az autóparkot a szálloda előtt, akkor tényleg így elámultunk. És hát érdekelt engem, hogy most ki a tulajdonosa a szállodának, meg hát a másik híres szállodának, amelyről már hallottak az egy héttel ezelőtti műsorban, a Villa Honegnek is mostanában ki a tulajdonosa, mert hát ugye itt a múzeumban, ami ott van Bürgenstockban a promenádnál, láttam azt, hogy mi volt 1800-as évek végén, amikor ezt megálmodták, mi volt az 1900-as évek elején. Láttam azt, hogy a háborúk nem ártottak ezeknek a szállodáknak, imádták őket, tényleg a sztárok, hírességek, a II. Világháborúban meg a kémek is itt jártak. Mindig híres emberek látogattak el ide, és Bürgenstockban is van egy fogaskerekű, amivel le lehet menni a tóig, meg vissza lehet jönni. Ugye a Firvástetterzi egy hatalmas tókomplexum, vannak altavai is, és hát itt hajókászatunk is, de itt is van egy fogaskerekű Bürgenstocknál. És érdekelt, hogy miért van az, hogy szinte évente, két évente a múzeumban van valami történés leírva, és aztán a 2000-es évek elejétől 2007-2012 után már kevesebb, és napjainkban is kevesebb, csak annyi, hogy megvette egy nagy koncert ezt vagy azt a szállodát. És hát nagyjából megtanultam azt, hogy az igazán patinás híres nagy szállodáknak főleg katari tulajdonosuk van, tehát a katari emír és a katari előkelőségek vásárolták fel ezeket, és egyébként már katari tulajdonú a Villa Honeg is, meg a híres Hotel Palace is Bürgenstockban. Érdekes az is, hogy a múzeumban láthattuk azt, hogy milyen sztárok voltak a híres Hotel Palace-ban Bürgenstock környékén, és a mai napig még rendkívül népszerű a gazdagok körében ez a szálláshely. Mi is megnéztük kívülről, meg beszélgettem sokat róla a helyekkel, és a múzeumot is megtekintettük, lementünk egy kicsit kipróbálni a fogaskerekűt, meg visszajöttünk, és megállapítottam, hogy tényleg Ennertbürgen és Bürgenstock két olyan gyöngyszem, hogy még nem kell küzdeni azzal, hogy úristen, mennyi turista van. Pontosan azért, mert a szálláshelyek, hogyha valakinek ezt ugye ki kell fizetnie, akkor azért olyanok, hogy meg is van a recept az overturizmusra, a túlturizmusra. Hát az a recept, hogy legyen minden nagyon drága a szálláshely, meg a szolgáltatások, és akkor már is kevesebb lesz a turista, de a bevételek nem feltétlenül csökkennek abszolút értelemben. Hozzáteszem, hogy a minőség egyébként az tényleg azt láttam az anyagok kidolgozásában, a régi dolgok felújításában mind-mind példaértékű, tehát nem találtam igazából fogást ezeken. Fura volt számomra az, hogy itt a fogaskerekűnek az irányítója, vezetője, pénztárosa mind-mind viszonylag idősebb helybeli hölgy volt, és érdekes volt az is, hogy amikor mentem a Stanzerhornba föl, tehát a kabrió felvonóhoz. Ugye az egyik helyen Bürgenstocknál van egy fogaskerekű, ami levisz a tóhoz, és Bürgenstock egy másik területén pedig van egy fogaskerekű, ami felvisz a kabrió felvonóhoz, a Stanzerhornhoz, az már Stanz nevű településhez tartozik közigazgatásilag, ugye, és itt ugyanúgy idősebbek voltak a működtetők, kevés ember csinál sok feladatot Svájcban, és hát nagyon-nagyon hitelesen, számomra hitelesen tűnően tudták elmondani a felvonó történetét, az egész környék történetét, tehát önmagában németül és angolul is kiválóan elmondták, és érdekes volt számomra, hogy ezt milyen szeretettel csinálták. De a szolgáltatásokra amúgy sem lehetett panaszra. Nem volt semmi sem túlságosan zsúfolt, de azért az ember mégse érezte magát mindig egyedül. Hatalmas promenád van Bürgenstockban, ahol ha végig sétálunk, akkor gyönyörű a látvány, mert lenézzünk, akkor a völgyet látjuk, a másik oldalon, a hegy másik oldalán a Firvánstetterzét, tavait, a távoli messzeségben pedig a hófötte csúcsokat. Úgyhogy mesebeli kirándulásokat lehet itt tenni. Ezek a kis fogaskerekük, a felvonó rendszerek, a felvonók, azok pedig tényleg elkápráztatják az ide látogatókat. Bürgenstockban meséltem már, hogy van egy nagy lift is, egy ilyen mega felvonó, hogyha valaki azon megy fel a magasba, akkor is gyönyörű a panoráma. A két fogaskerekű meg a kabrió felvonó is a nevezetességek közé tartozik, de a legizgalmasabb talán az volt, amikor az egyik reggelen elmentem a fiammal kerékpározni, mivel hogy csak 6 éves, utána kiderült, hogy hát ez a kerékpározás nem túl jó ötlet, mert még nem tud rendesen kerékpározni, és állandóan elesik, ugye a nagy biciklikkel, vagy viszonylag nagyobb biciklikkel, úgyhogy utána felültettem magam mögé, és biciklivel elmentünk ott a környéket felfedezni, majd meguntuk a biciklizést, és hát megpróbálkoztunk a sétával. Ennetbürgennél fölmentünk a sétaút tetején a promenádhoz. Ez a promenád a helyiek szerint a világ legszebb promenádja, világ legszebb ilyen kis magaslati sétánya. Igazából nyilván ez ízlés kérdése, ezzel lehet vitatkozni, de hogy gyönyörű, az kétségtelen. Nagy barlangok vannak, meg olyan részek, ahol a barlangok után hirtelen jobb oldalon megszűnik a barlang fala, és ott kilátunk tényleg, és Bürgenstockban látjuk a hotelpalászt, meg a többi mesés szállodát, és ugye Ennetbürgenből ezen a hegyen át lehet menni egészen Bürgenstockba, és le lehet menni egészen a kikötőig. Azért ez már egy kiadósabb séta, mi arra vállalkoztunk, hogy ketten felfedezzük a kis ösvényeket, meg a promenádról a kilátást jó pár helyen. Ami nekem nagyon tetszett, hogy ügyeltek arra, hogy ahol igazából veszélyes lehet a tartózkodás, oda valamilyen eszközből legyen az fa, műanyag, vagy bármi, de kerítéseket csináltak, ahol érdemes megnézni a tájat, ott csináltak egy ilyen kis vasemelvényt, ahonnan jobban lehet látni, de mégis biztonságban lehetünk. Tehát nagyon-nagyon odafigyeltek a biztonságra, de úgy figyeltek oda, hogy Amerikában is odafigyelnek, de ott mindenféle tájékoztató előadásokat tartanak, meg 6-szor elmondják, hogy mire figyeljünk. Hát itt ilyen nem volt, itt csak egyszerűen végig gondolták azt, hogy na, hol veszélyes, hogy esetleg beleesik a turista a szakadékba, és ne essen bele a turista a szakadékba, meg a gyerek se, és akkor oda csináltak valami olyan dolgot, ami megvédettől. Tehát ez számomra tényleg így tanítható, tanulandó dolog volt. És a kilátásban pedig az volt az érdekes, hogy hol előjöttek a felhők alattunk, mellettünk, hol kijöttünk a felhőkből, mi magunk is benne voltunk a felhőkben, kicsit eláztunk, kicsit megszáradtunk, sütött a nap, amikor elment a nap, akkor 16 fok volt, amikor visszajött, akkor meg olyan 20 fok körüli a hőmérséklet, esténként lehűlt 8-9 fokra, amikor meg feljebb kapaszkodtunk, akkor meg még hófoszlányokba ütköztünk, és hát este pedig havazott, fagyott a magasabb területeken 2000 méter fölött. Úgyhogy valóban a természet közeli élmény nagyon megvolt itt Bürgenstock és Ennetbürgen környékén, és ezek a felvonó rendszerek, a gyönyörű tavak, a kompok, a kisebb hajók látványa egy kicsit megnyugtatták az embert, hogy itt is vannak azért jó sokan, akik úgy érzik, hogy nagyon jó az életminőségük, pedig azért rengeteget kell dolgozni, mert a legtöbben a helyi gazdaságokban dolgoznak. Nem csak vendégmunkások vannak itt, hanem a helybeliek is tejet, sajtot készítenek, rengeteg tehenet tartanak üde legelőkön egymástól fa vagy fémkerítéssel elválasztva legelésznek a bocik, nagyon sok fajta helyi élelmiszert készítenek itt Ennetbürgen és Bürgenstock környékén, és a szállodák pedig büszkék arra, hogy ezektől a termelőtől vásárolják az ételek jelentős részét. A víz például a hotelben, Ennetbürgenben, a Villa Honegben Wasser für Wasser névre hallgatott, ami azt jelentette, hogy büszkék voltak arra, hogy a helyi vizet isszuk, ami egyébként ott két vagy három forrás is volt, tehát az egyik forrásból szedték, vagy hozták a vizet, és egy üvegben ezt egyszerűen csak palackozták, és kész, nagyjából ennyi volt, de nem volt benne műanyag. Olyan volt a palack, hogy mindig vissza lehetett csatolni, ilyen kis csatos palack volt, tehát lényegében nem használtak műanyagot, semmilyen szállítás nem volt, mert elhozták a forrástól, és kész. És hát azt írták, hogy ez igazán környezetbarát, ugye le is írták azt, hogy az a környezetbarát benne, hogy a helyi vizet megisszuk, akkor nem kell szállítani, nem kell palackozni, nem dobáljuk el a kupakot, mert nincs neki, és hát ennél jobbat nem lehet kitalálni. És nagyjából ez igaz is volt, szerintem, hogy annál jobb, mint hogyha ott van egy forrás, és akkor azt elhozzuk, hát annál jobbat nehéz kitalálni. Úgyhogy ez is érdekes volt, meg az is fura volt számomra, hogy jó pár helyen a hagyományos kóla termékek nem voltak jelen, és volt helyi svájci kólából több fajta is, volt olyan, amiben ilyen természetazonos vagy természetközeli anyagokat próbáltak meg elkészíteni, és akkor azt kínálgatták, úgyhogy ez is meglepő volt. De hát azért a legtöbb helyen nyilván a szokásos nagy multik termékei ott vannak, de nem mindenhol volt ez jelen. A helyi termékek megbecsülése azért érdekes volt mindenképpen a svájci kirándulásom. Sokat beszélgettem olyan magyarokkal, akik ott dolgoztak, Ennetbürgenben meg Bürgenstockban. Mondták, hogy az átlagkereset az 2,9 millió forintnak megfelelő, de nagyon magasak az árak is. Egy pici kis szuterén itt a falu végén, vagy a kisvárosban 1 millió forint körüli összegért lehet bérelni nagyjából havonta, és ezt mondom, de nem a csoda. Plusz 1 millió a megélhetés, úgyhogy egyáltalán nem olcsó ez. Ha valaki állami egyetemen akar tovább tanulni, az szintén 1 millióba kerül, 20 millió is lehet, hogyha magánegyetemen akarunk tanulni, annak a tandíja évente egyébként, és hát azért ez is az igazsághoz tartozik mindenképpen. Van kötelező katonaság 32 éves korig, és rendszeres a kiképzés, és 18 és 30 között pedig kötelező a szolgálat, és amikor én nagybátyámmal jártam, ezt már meséltem a múlt héten, akkor neki még ott volt a fegyver is a lakásban, tehát komoly hadserege van Svájcnak. Amikor Bürgenstockba mentünk, megálltunk a piros lámpánál, és a fiam hát imádta azt, hogy jöttek a katonai autók, és három-négy katonai autó is ott elment, és hát látta, hogy hú, hát úristen, mik ezek. És sok katonai autóval lehet találkozni, van egy kis katonai támaszpont is, katonai repülők is vannak, tehát Svájcnak egyébként, ugye nem NATO-tag független állam, de komoly hadserege van, tehát nem úgy, mint Liechtenstein, ahol ugye felszámolták a hadsereget, hanem a vívmányaikra azért megpróbálnak úgy ügyelni, hogy lehetőleg senkinek ne legyen kedvesem elfoglalni Svájcot. Gyönyörű hegyekkel körülvett területről beszélünk itt Közép-Svájcban. Aztán Bürgenstock és Ennetbürgen után hazafelé menet Luzern külvárosába is elmentünk. Jó magam, ugye Luzernben többször voltam különböző tanulmányutakon. Hát azért Luzern külvárosa más képet mutat. Itt azért egy kicsit a bursti hangulat megjelenik, meg azért nálunk valamelyik külvárosban, hát még talán azt gondolom, hogy annál azért keményebb a helyzet, tehát ott azért nem ennyire idilli a kép, mint mondjuk a kis falvakba, a klasszikus üdülőtelepüléseknél, az elit egykori legendás helyein. Tehát Luzern külvárosa az más, maradjunk ennyiben, úgyhogy ez is az igazsághoz tartozik. De sok gyönyörű és érdekes élmény érheti még az ide látogatót akkor is, hogyha csak a sétákat választja, nem kell feltétlenül bármilyen fizetős attrakcióra benevezni. Ha az 1132 méter magasban lévő kilátóliftet megnézi, vagy akár a szoborparkot ott Bürgenstock mellett, az is érdekes és látványos lehet számára. A kutak, a szökőkutak, a csobogók nagyon szépek és nagyon jók. Az eső sokat esik, de általában rövid ideig. Hozzáteszem, pénteken egy olyan nap volt, amikor végig ömlött, szakadt az eső egész nap, és tökéletesen el voltunk azzal, hogy élveztük a friss levegőt, a nyugodtságot, a pihenést, aztán délután már el tudtunk menni a fogaskerekűvel le a tópartig. Hajóra nem szálltunk föl, nem is vettünk egyet, hanem utána visszamentünk, és maga a fogaskereküzés volt az élmény, meg hogy megnéztük a helyi múzeumot, és találkoztak a gyerekek a cicával. Svájc azért jó, mert ezek a kis települések, amelyekről itt mesélek, Ennetbürgen, Bürgenstock, ezek kis ékszerdobozok, gyönyörűek, és hogyha körbenézünk jobbra-balra, akkor itt tényleg az az érzésünk, hogy visszaköszönnek azok az álomszerű képek, amelyek Svájcot legendává teszik sokak szemében, turisztikai legendává. Más Zürich, más Luzern, mások a nagyvárosok, azért ezt tudni kell. Már Kúr is egy picit más volt. Nagybátyám élt itt ugye Svájcban, tehát azért mentünk ki eleve, mert meg akartam mutatni a gyerekeknek, hogy amikor én pici voltam, akkor hol játszottam, a Rajna-parton mit néztünk meg, mi volt az, ami a legérdekesebbnek tűnt számomra, hol lakott nagybátyám, a rokonsága, hol lakik mai napig is, milyen lakások, házak vannak errefelé, milyen édeni a kis település, és hát a nyaram egy részét hol töltöttem. És hát azt gondolom, hogy azért sokat átéreztek ebből a gyerekek, és ami pedig a legfontosabb, hogy lehetett úgy kirándulni, hogy önmagában meglepő élményt jelentett az, hogy felhőből bementünk, felhőbe kimentünk. Tehát ez a magas hegyi levegő, ami azért nálunk kevésbé elérhető, hiszen ha felmegyünk a Kékesre, sem olyan az élmény, hogy mondjuk a felhők fölé kerülünk, mint mondjuk itt a 2000 méteres területeken. Találkoztunk egy szegedi hölgyel, aki 3 éve költözött ki Szegedről, és mondta, hogy autóval sokszor haza tudott már menni, és mindig elindul munka után, rögtön délután, aztán valamikor hajnalban megérkezik. Hát mi is autóval voltunk, nem könnyű azért ide eljutni, hiszen Ausztria, Németország vagy Liechtenstein érintésével persze lehet, de főleg akkor, hogyha gyerekekkel utazik valaki, sokszor meg kell állni, bár az úthálózat nagyon jó Svájcban, a hegyi utak olyanok, hogy egy autó fér el, és vannak kicsit így megállók, ilyen kis kiállók, tehát figyelni kell mindig, hogy na, vajon az alattunk lévő spirálban éppen van-e autó, mert akkor meg kell állnunk ott, ahol éppen elfér két autó, vagy van egy kis kitüremkedés, és akkor elmegy mellettünk. Úgyhogy azért ébernek kell lenni, meg nappal jobb vezetni, mint este a kis hegyi utakon. Tehát az autópályák világa meg olyan, hogy itt lehet menni 120-szal, mindenki betartja majdnem a sebességkorlátozásokat. Aztán, hogyha úgy megyünk, hogy Svájcból Németország, és onnan Ausztria, aztán Magyarország, hát Németországban jó pár helyen nincsen felső limit, de azért itt is többségében azt tapasztaltam, hogy ezzel nem élnek vissza, tehát nem az van, hogy ész nélkül megy mindenki, ami a csövön kifér. Úgyhogy közlekedési szempontból teljesen jó volt a tapasztalatom. Úgyhogy ha valaki nem repülőgépet választ, hanem autót, akkor is nyugodtan érdemes Svájcot nekivágni, nem egy megugorhatatlan dolog, hogy eljusson ebbe a mesebeli kis országba. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes rádiózást, viszonthallásra!